Kedves testvéreim, elolvasom Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből az egész 7. fejezetet. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, várjék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, megmented-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, megmented-e a feleségedet? Egyébként mindenki éljen úgy, ahogyan az Úr adta néki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi. A körülmetéletlenség is semmi. Egyedül Isten parancsolatának a megtartása fontos. Mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhívatott. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön levő megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve, ne keres válást. Feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel. És ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátra levő idő rövidre van szabva. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ arculata elmúlik. Azt szeretném, ha ti gondtalanok volnátok, aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért gondja meg van osztva. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is. Aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törve csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik jegyesével, és már nem tudja magát fékezni, valósuljon meg ez a dolog, és tegye meg, amit kíván, nem vétkezik, éljenek házasságban. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje. De ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb, ha úgy marad. Hiszem pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. Kedves testvéreim, meggyőződésem szerint az egész új szövetségnek legproblematikusabb fejezete ez az 1 Korintus 7. Három tekintetben is sokasodnak a problémák. Először azért, mert konkrét példák, esetek, problémák sokasága van ebben a fejezetben, de ezek a problémák egy egészen más társadalmi helyzetben vetődtek fel, és kérdés az, hogy ami abban a társadalmi helyzetben megoldás volt, az egy az egyben átvehető-e, és ma is ugyanúgy érvényes, mint ahogy itt a levélben olvassuk. Tehát maguk a konkrét problémák is problematikusak, hogy úgy kell-e megoldani ma, mint ahogy akkor Korintusban tanácsolta Pál, ez az első. A konkrét esetek között találkozunk elvi megnyilatkozásokkal. Az ember azt hinné, hogy igen, a konkrétumok azok vitathatók, de az elvi megállapítások azok örök érvényűek. Nos, hát itt is problémák vannak, mert ezeket az elvi nyilatkozatokat is újra át kell gondolni, pontosítani kell, meg kell keresni ezekben, mi az igazság. Ilyen elvi megállapítás például az, hogy a hátra levő idő rövidre van szabva. Pál ezt halálosan komolyan gondolta, hónapokra, esztendőkre lebontva, rövidre van szabva, tehát át kell gondolni ezt, hogy ma is ez legyen az egyik motiváció a cselekedeteinkben, hogy rövidre van szabva, tehát. Ez egy elvi megnyilatkozás, mennyiben határozza meg a cselekedeteinket az, hogy az idő rövidre van szabva. Hát nyilván az én időm rövidebbre van szabva, mint aki 15 évesen van jelen. Na de ezt a tételt, ezt finomítani kell, hogy mi következik abból, hogy rövidre van szabva, és milyen rövidre van szabva. Végül is 2000 esztendő telt el azóta, mióta leírta Pál ezt, hát ez rövid idő. Na, tehát egy ilyen elvi nyilatkozat, amit pontosabban át kellene gondolni. Vagy egy másik ilyen elvi megnyilatkozás az, hogy mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Erre majd szeretnék kitérni, hogy maradjon meg. pár elvi álláspontja az, hogy maradjon abban az állapotban, amiben van. Ez összefügg az első elvi megnyilatkozással, mivel, hogy rövid az idő, arra a rövid kis időre, arra most már ne bolygassátok a társadalmi helyzetet, állapototokat, a hajadon maradjon hajadon, az elvált elvált, az özvegy maradjon özvegy, a rabszolga maradjon rabszolga. Erre a kis időre most már ne változtassatok, maradjon mindenki. Ezt a maradást is pontosítani kell, mert van benne biztosan valami fontos igazság, a keresztény emberben van valami maradandóság, valami maradni tudás, de ezt finomítani kell, hogy hogyan értsük ezt, hogy mindenki maradjon abban. Na tehát ez a második nehézség, hogy vannak ugyan a konkrétumok mögött, amik kérdőjelesek, vannak elvi megnyilatkozások, de ezek az elvi megnyilatkozások is pontosításra szorulnak. Aztán a harmadik gond az, hogy Pál apostol itt fölismerhetően óvatosan fogalmaz. Nem az a helyzet, hogy egy gyülekezet tanításra éhesen várja a tanítónak a tanítását. Másként beszélne Pál, ha ez volna a helyzet, de nem ez volt a helyzet. Jól mutatja a helyzetet a 9. fejezetnek egy mondata, azt mondja Pál, ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. És valóban ez volt a helyzet Korintusban, hogy nem egyértelműen tekintélyes tanító volt Pál, egy tanító volt a sok között, és bírálgatták. Az apostoli tekintélye megrendült Korintusban. Ő próbálta helyreállítani, és ennek során óvatosan fogalmazott. Nem érezte ki a dolgokat, nem mondott ki mindent, ami a szívén volt. Meggyőződésem szerint ez leginkább a karizmákról szóló helyzetekben mutatkozik. Ott is nagyon óvatosan beszél az apostol, hogy ne haragítsa magára a gyülekezetet. De érezhető ebben a részben is, az apostolnak ez az óvatos fogalmazása, egyetlen fix dolog van, hogy az Úr azt mondta, hogy ne váljatok el. De a továbbiakban azt mondja, hogy erre nem kaptam világosságot, ebben tanácsot adok, de hát ez nem az Úr mondja, ezt én mondom. Ezekkel az óvatos fogalmazásokkal Pál körülírja a dolgokat, de nem keményen szól, mint ahogy mondjuk a Galata levélben könyörtelen keménységgel mondja a dolgokat. Itt óvatosan fogalmaz, és az embert úgy érdekli, izgatja, hogy de igazából mit mondott volna Pál, ha ezeket a problémákat egy őrá kíváncsi, vagy őt elfogadó gyülekezetnek írta volna. Na ez csak bevezetésű ennyit, hogy nagyon problémás ez a levél. Az esetek problémások, az elvek problémások, az egész hozzáállás, ez az óvatos fogalmazás, ez problémássá teszi a témát. A téma ugyanis az, hogy a férfi és a nő kapcsolata hogyan alakuljon a keresztjének között. Férfiak-nő kapcsolata. Nem Pál vetette föl ezt a kérdést, hanem számára vetették, neki vetették föl, azzal kezdődik, hogy amikről írtatok, arra nézve így nyilatkozom. Tehát a korintusiak levelet írtak Pálnak, és a levélben sok egyéb probléma közt fölvetették ezt a kérdést is, hogy mi legyen a házassággal, szűzességgel, elválással, vegyes házassággal, özvegységgel. Tehát ezeket a égető, konkrét problémákat megírták, és ő most itt válaszol rá. És ez a központi téma, a férfi és a nő kapcsolata a keresztény gyülekezetben. Na most a helyzet értéséhez tudni kell, hogy két szélsőséges tábor élt együtt egy gyülekezetben, a libertinusok és az aszketikusok. Magyarán szólva, a libertinusok a szabadosak voltak, valószínűleg a gnosztikus filozófia, vallás filozófia adott nekik szárnyakat. Ezek a szabadosok azt mondották, hogy a test értéktelen semmis. Az ember igazi élete számára nem jelent semmit a test, tehát akármit csinálhatok a testemmel, például elmehetek a nyilvános házba, az utcalányokhoz, paráznanőkhöz, nem jelent semmit, ez nem tartozik az én igazi emberi életemhez. Minden szabad nekem, idézi is Pál 6. fejezetben, minden szabad, Pál hozzáteszi, de nem minden használ. De a jelszó maga a libertinusoknál volt, hogy minden szabad nekem. Ez az egyik tábor. Tehát az egész szexuális életet, férfi-nő kapcsolatot döntő módon a szabadság határozza meg, minden szabad. Ez egyik szélsőség. A másik oldalon a szélsőségesek voltak az aszketikus gondolkodású emberek, akik azt mondották, hogy a test veszélyes, kockázatos dolog, a test nagyon sok esetben a sátán kapuja, a testen át lép be a sátán a mi életünkbe, tehát nagyon kell vigyázni a testtel, a testi kapcsolatokkal, kockázatos dolog nőt érinteni, és legjobb, hogyha az ember aszkézisben, szűzességben a nemi kapcsolatokat teljesen kihagyva az életéből él, mert ez magasabb rendű élet. Na itt van a két tábor, és nyilván nem értették egymást, és ítélkeztek egymás fölött. Nagyon szabadosak és nagyon aggályoskodók feszültségében írja Pál ezt a levelet. És mindjárt fölvetődik a kérdés, ő maga kikhez húzott? A libertinusokhoz vagy az aszketikusokhoz? És hogyha gondolkozva olvassuk ezt a fejezetet, azt kell mondani, én legalábbis így fogalmaztam meg, hogy Pál apostol majdnem aszketikus. De hangsúly van ezen is, hogy majdnem. Azon is, hogy aszketikus. Majdnem aszketikus. Majdnem az aszkézist tanítja. Tehát ezt a gondolatot, hogy a testi dolgok kockázatosak, valóban a sátánnak utat nyithatnak, tehát jobb ezzel az egész üggyel nem foglalkozni. Majdnem aszketikus, mégis nem egészen aszketikus, mert akkor lenne igazán aszketikus Pál, ha azt mondaná, hogy például a szűzesség segítség az üdvösség útján, vagy egyenesen kötelező annak, aki üdvözülni akar. Ez már aszkézis lenne, aszketikus dolog lenne. Ha a szűzesség, a nőkkel való nem érintkezés, a nem szexuális kapcsolat, ha ez egy lépcsőfok lenne a magasabb világhoz, szükségszerű lépcsőfok lenne, de ezt nem tanítja Pál. Tehát nem aszketikus ebben az értelemben, hogy semmit nem jelent előnyt a szűzesség az üdvösség szempontjából. Tehát nem aszketikus egyfelől ezért, mert nem az üdvösség útja, gondolja azt, hogy igen, egy kicsit könnyebben megy a dolog, akkor, ha ezek a gondok, terhek, házasság, család, gyerekek, szexualitás, ha ezek a gondok nem terhelik az embert, egy kicsit könnyebb, de nem kötelező és nem törvény. És másodszor nem aszketikus Pál, mert jól lehet ő maga szűzességben élt, azért ez tisztázza, hogy ez az ő életformája, ez karizma, ez isteni ajándék, kegyelmi ajándék. Már csak ezért se lehet szabályát tenni, cölibátust, vagy valami ilyesmit kimondani, hogy aki pedig az Isten szolgálatába akar állni, annak ezt meg ezt kell megtagadni, testet, házasságot, szerelmet. Tehát azt mondja, hogy az kegyelmi ajándék, ha valaki annyira odaadta az életét az Úrnak, hogy ilyen dolgokkal nem foglalkozik, de ez neki nem fáj. Neki ez nem probléma, mert betölti őt mindenesetre a Krisztus. Tehát ilyen esetben nem lehet aszkézisről beszélni. Na de a korintusi gyülekezetben, mondom, ez a két tábor vihaskodott egymással, és Pál óvatosan keresi az eligazítást ezekben a konkrét ügyekben. És itt el kell mondani azt is, hogy a gondolkodását döntően meghatározza az eszkatológikus szemlélet arra a rövid kis időre, ezt meg ezt tanácsolom néktek. Ez az ő szemlélete, ezt tiszteletbe kell tartani, és abban az időben ez nyilván indokolt volt, és ebből erő származott, missziói lendület származott. De hát, ismét mondom, ezt meg kell vizsgálni, ezt a dolgot, hogy ezzel motiváljunk embereket, hogy arra kis időre most már ne változtass azon az állapoton, amiben megszólított téged az Úr. Egyébként meg kell mondanom, hogy engem megdöbbent, nagyon meggondolkoztat az, amit egyenesen, bocsátassék meg nekem, így mondom, hogy az a vakfolt, ami Pál apostol szemén van, amikor a férfi-nő kapcsolatát vizsgálja. Egyenesen kimerem mondani ezt, hogy vakfolt van a szemén, egy kicsit sajnos más apostolokon és a Biblia egyéb iratain is érződik ez a vakfolt, lehet, hogy ez a mi modern életünknek a kiteljesedése, de nyomát se érzékeljük annak, hogy a férfi és a nő kapcsolata az valami gazdagság lehet. Abban az élet kiteljesedésére juthatunk el. Az még a 1 Mózes 2.18-hoz se jut el Pál, mert ott arról van szó, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. Mert itt azt mondja, hogy jó az embernek egyedül lenni. Egyenesen ezzel kezdi. Amit írtatok erről a férfi-nő házasság szerelmügyről, itt mindjárt ezzel kezdi, hogy jó a férfinak nem érinteni asszonyt. Tehát egyenesen szembe helyezkedik a Genezis 2.18-al, ahol kimondja az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Még ezt se érti Pál, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Azt állítja, hogy jó, és jobb egyedül lenni, mint kettesben lenni. Ez egy vakfolt a látásán, amit azért lehet megbocsátani, mert az Úrnak a szerelme annyira betöltötte, hogy hát másodrendű, tizedrendű volt számára az, hogy férfi, nő, szerelem, szexualitás. Ő az Úrnak olyan rabszolgája volt, hogy neki ez így volt érvényes, hogy nem jó nővel együtt lenni. Holott az isteni eredeti rend az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És mondom, ezt, amit azért mégiscsak átélhetünk ebben a mi világunkban, hogy rossz egyedül lenni, és jó harmonikusan egyedül lenni, az élet kiteljesedése azért mégiscsak az isteni rend szerint az, hogy férfi és nő kiegészíti egymást, mert fél ember az egyik a másik nélkül, hogy itt aztán mindenkinek ez nem sikerül, az már egy másodrendű kérdés. Az eredeti rend mégiscsak az, hogy fél emberek vagyunk a másik nélkül, és érdekes módon ezt a gondolatot Pál ebben a fejezetben meg különösen nem érzékeli. Itt hallottunk ilyen mondatokat, hogy ha valaki nem tudja magát megtartóztatni, hát ám házasodjék meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Jobb házasságban élni, mint égni. Tehát itt a gondolat az, hogy ég az ember, és ez égés elleni kenőcs, vagy valami a házasság, akkor nem ég annyira, mint hogyha a házasság nélkül élne. Tehát erre való a házasság, csak hogy ne égjen. Hát ez is nem volt tapasztalás arra, hogy a házasságban esetleg jobban ég valaki, mint a házasság nélkül. Hát erről miért nem beszél? Mert ez így van. A házasságban lehet jobban égni esetleg, tönkre menni, mint házasság nélkül. Másfelől a házasság nem egyszerűen csak az égés elleni segítség, hanem gazdag, pozitív tartalma, jelentése van a házasságnak. Na mondom, ez egy sajnálatos vakfolt, én ezt mondom bátor, így kimondom az apostol gondolkodásán, és ez egyebütt is bőven látszik, találkozik a Új Szövetségben, például a Timóteusi levélre nyitom rá a Bibliámat, ott ezt olvassuk. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal, a tanítást az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután. És nem Ádám mot vezette félre a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. De mégis üdvözül, ha gyermeket szül. De egy sajnálatos szemlélet ez. Elsőnek a férfi teremtett, és így tovább az asszony ne uralkodjék, viszont a 1 Mózes 3-ban ott van az, hogy epeked el a te férjed után, és az uralkodni fog rajtad. Tehát az isteni rend szerint, ha a Biblia betűit nézzük, a férfinak joga van uralkodni a nőnek nincs joga uralkodni a férfin, mert másodszor teremtetett a férfiből, teremtetett, és így tovább. Tehát ez számomra nyugtalanító, és itt nem érzem azt, hogy az örök isteni rend szólal meg ezekben a sorokban. Tehát mondom, ez a vakfolt, ez engem zavar, és éppen azért azt állítom, hogy jogunk van fénnyel betölteni azt, ahol vakfolt van. Fénnyel. A férfi-nő kapcsolata szépségének a fölmutatásával, a szerelem, házasság, család pozitív szépségeinek a fölmutatásával, igenis jogunk van eltüntetni azt a vakfoltot, ami e tekintetben van Pál apostol gondolkodásában. Most a további azt, testvéreim, hogy kitűnik ebből a részből, amit az imént hallottatok, hogy Pál egy meglévő társadalmi struktúrában él és gondolkodik, és ezt a meglévő társadalmi struktúrát ő Istentől valónak tekinti. És arra igazgatja az embereket, hogy abban lehetőleg igazodjanak bele. Igen ám, de jött a Szentlélek munkája Korintusban, és megbontotta ezt az isteninek vélt rendet. Az asszonyok elkezdtek prófétálni. Nem nagyon tisztelték az apostol tilalmát, hogy az asszony hallgasson, csendben legyen, nem engedem a tanítást. Szentlélek megszállt az asszonyokat is, és szóltak, és prófétáltak, és el kellett fogadni. Valószínűleg túlmentek a szabadságban azon a határon is, amit a Szentlélek adott volna nekik, kibontott hajjal, nyilván lobogó lélekkel, gyönyörködtek abban a szabadságban, amire fölszabadította őket a Szentlélek, esetleg túlkapásokba is mentek, ez volt az apostolnak az aggodalma. Ezekből a túlkapásokból igyekszik visszacsöndesíteni őket a meglévő társadalmi struktúrákba. Hogy maradjatok abban a helyzetben, amiben voltatok, és fogadjátok el a társadalmi rendeket, ne botránkoztassátok meg a külsőket, amikor bejönnek a gyülekezetbe, és látják, asszonyok előállnak, és beszélnek, és prófétálnak. Tehát Pál apostol a meglévő struktúrába akarja visszaterelni az asszonyokat, akiket a Szentlélek kibontott, kioldott a társadalmi kötelékekből. És most egy rendkívül érdekes gondolat következik, tessék, ezen érdemes elgondolkozni, szinte szójátéknak tűnik, pedig egy hallatlan nagy probléma van benne. Pál így gondolkodik, mivel eljön a vég, azért minden, ami van, vég érvényes. Figyeljük meg ezt a mondatot, mivel itt van a vég, a meglévő dolgok végérvényesek. Hát persze, mert jön a vég, és véget vet a dolgoknak, de addig végérvényesek. Amíg a vég el nem jön, addig érvényes az a társadalmi rend. Mivel közel a vég, minden végérvényes. A Jézus Krisztus radikálizmusából konzervativizmus lett. Egy kicsit furcsa ez a gondolat. Pontos az eszkatológia által jön a vég, tehát maradjon minden úgy, ahogyan van. A vég miatt végérvényes minden. Nos hát itt megint csak kérdőjeleket kell tenni, és itt jön elő a maradni szó egzegézise, hogy hogy is értsük ezt, hogy maradni, mert újra meg újra mondja Pál, hogy hát lehetőleg maradjatok el egészen a rabszolgáig, hogy a rabszolga is maradjon rabszolgaságban. nagyon vitatott az a vers, hogy és ha történetesen felszabadulhat, akkor éljen-e vele, vagy sem. Nem egyértelmű az apostolnak a görög fogalmazása, a mai napig a teológusok hat serege vitázik, egyik ezt mondja, a másik az ellenkezőjét mondja. Sokan így mondják, hogy ha rabszolgállapotba hívattál el, igyekezzél hasznosítani a rabszolgaságodat. Tehát a továbbiakban ebben az állapotban megmaradván másként légy rabszolga, de rabszolga státusba maradj. A másik fordítás szerint, ha a lehetőséged nyílik a felszabadulásra, élj vele és szabadulj fel, boldogan és légy szabad ember. Magát a görög szót nem lehet egyértelműen fordítani. Azt mondják a teológusok, és hát én is hajlok erre, a többségük azt mondja, hogy mivel olyan domináns a maradni szó ebben az egész fejezetben, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a rabszolgákra nézve is úgy értette Pál a dolgot, hogy maradjatok rabszolga állapotban erre a kis időre. Maradni. Tehát ezt a szót meg kell nézni, hogy ha nem úgy van a dolog, hogy például 2000 év telt, és ki tudja még mennyit telik el, akkor mit jelent ez, hogy maradni? Mert van ennek a szónak örök érvényű bibliai tartalma, és ezt is próbálom megfogalmazni. Három rész lett igazság világosodott meg benne, amikor próbáltam ennek a maradni szónak az értelmét megragadni. Tehát maradjunk például ennél, hogy a rabszolga fölszabadulhat, de maradjon inkább úgy. Egy fiatal lány férjhez mehetne, de maradjon, ugye erre kis időre nem érdemes férjhez menni. Elvált ember, özvegy ember, újra köthetne házasságot, ne tegye. Maradjon úgy, ahogyan van, erre a kis időre maradjon. Tehát ennek a maradni szónak az értelmét vizsgálva erre a három rész felismerésre jutottam. Az első az, hogy ezek a problémák nem centrális problémák a hívember számára. Másod-harmadrendűek lehetnek, de nem lehet középponti probléma. Tehát ha egy rabszolga élő hitre jutott, új életre jutott a Krisztusban, akkor számára a centrális dolog a Jézus Krisztussal való kapcsolat, annak az őrzése, annak a tovább építése, abban való boldog élet nem lehet középponti témává, de én rabszolga vagyok. Tehát ez az első, igenis maradjon a Jézus Krisztusban nyert örömében, egyelőre maradjon, maradjon. Mert nem lehet középpontivá tenni a mi társadalmi helyzetünket, férfi-nő kapcsolatunkat, nem lehet az életünk középponti problémájává tenni, mert a középponti kérdés az, hogy a Jézus Krisztus hívása elérkezett hozzám, és annak engedelmeskedni kell, és a Jézus Krisztus felé kell irányt venni, maradni. Ez egyik rész jelentése a dolognak. Ha ez igaz, akkor a második gondolat az, hogy a kereszténység nem robbantás. Nagyon kínos, gyötrelmes társadalmi problémák vannak világszerte. A kereszténység nem lehet a robbantásnak az előcsapata. Ez akár milyen különösen hangzik, akár túlméretezetten konzervatívnek hangzik, de állítom, hogy nem dolguk a keresztényeknek, hogy robbantsanak. Igenis, maradnak. A keresztények benne maradnak, és ez pontosabb fogalmazás szerint olyasmit jelent, hogy például egy rabszolga Jézus Krisztusban annyira fölszabadult az igazi megkötöttségeiből, olyan szabaddá lett, hogy most már szabadságban tud a rabszolga életformában maradni. Most már annyira szabad, hogy akár rabszolgaként is végig tudja élni az életét. Ez persze szójáték, hogyha nem tudunk semmit a Krisztus fölszabadításának a hatalmáról. De ezek az első keresztények, ezek tényleg vették a teljes belső fölszabadulást olyan mértékig, hogy igenis tudtak rabszolgaként tovább élni. Mert a kereszténység nem robbantás, nem kívülről való robbantás a társadalmi struktúrának, belülről való erjesztése, kovász. Ti vagytok a kovász, az Isten országa hasonló a kovászhoz, só, világosság, nem robbantás, nem dinamit, és legkevésbé atombomba a kereszténység ebben a világban. Tehát itt van a második értelme a maradásnak. Ám de van egy harmadik korrektív gondolat, amit hozzáfűzök az előzőkhöz. Maradni azért az mégsem jelenti azt, hogy ami érvényes, az végérvényes számomra. A pozícióm, a helyzetem, a státusom azért mégse végérvényes, jó lehet nem robbantok, nem lázadok, de nem tekintem végérvényesnek. Én ezt hozzáteszem, hogy a maradást igenis ki kell egészíteni azzal, hogy engedelmesen maradok, és közben munkálkodom azon, hogy igazságosabb rend legyen ezen a világon, akár az én kicsi körzetemben, akár a városomban, országomban, az emberiségben. Igenis, ne maradjon minden úgy, ahogyan van, a kereszténység mégse lehet a maradi erőknek a védbástyája, hanem igenis előfutára legyen a fejlődésnek, a mozgásnak, de nem robbantással, hanem egy belső érleléssel, a társadalomnak a belső erjesztésével, növesztésével, tisztogatásával. Na, utoljára még erről a gondolatról valamit, hogy arra a kis időre nem érdekes, nem érvényes, vagy nem fontos. Sajnos nem mehetünk végig minden részleten, amit itt az apostol tárgyal, hanem most már csak így összefoglalóan kérdezem, hogy mi következik ebből, hogy arra a kis időre nem érdemes. Legyen ez most is a mi viselkedésünknek a normája, hogy arra a kis időre nem érvény, nem érdemes. Hát az nem vitás, hogy ezekkel a gondolataival Pál alkalmat, okot adott arra, hogy az emberek helytelenül viselkedjenek. Nagyon bizonyosra vették, hogy hamarosan jön Jézus, ezért tehát bizonyos munkát abba hagytak, földjeiket eladták, fölélték a javaikat, egyszer csak koldus lett az egész társaság, mert hát jön, most már úgyis jön Jézus, most már nem kell csinálni a dolgokat. Hát ez helytelen magatartás, ezt maga Pál apostol később aztán korrigálja ezeket a téves viselkedés formákat. Itt én appellálok Pál apostolnak ettől a gondolatától, hogy arra a kis időre már ne változtassatok, arra a kis időre már ne csináljatok mást. Appellálok innen Jézushoz. Mert én Jézustól azt tanulom, hogy akár jön a mi Urunk hamar, akár késlekedik, nekünk a dolgunkat tennünk kell. Tehát olyan címen, hogy arra kis időre nem érdemes, ilyen címen nem lehet a viselkedésünket meghatározni. Igenis, sáfárok vagyunk, feladatot adott nekünk a mi Urunk, és ha késik, ha nem késik, abban kell foglalatosnak lenni, amit a mi Urunk adott feladatjánán. Tehát igenis dolgozni, igenis szeretni, szerelmesnek lenni, házasságot kötni, gyerekeket szülni, és hogyha közben eljön a mi Urunk, akkor jó bizonyítványt fogunk kapni, ha a dolgunkat tettük. Azt hiszem, ebben egyet tudnánk érteni, hogy Jézusnak kell mégiscsak igazat adni ebben, hogy abban a tennivalóban, de a tennivalóban találjon elfoglalva minket, ami Urunk hajön, ami ránk bízatott. És reánk van bízva a munka és az élet, és hogy Jézust és Pált itt egybe hozza mégiscsak, mert természetesen egységben vannak ők a legfelsőbb szinten. Elmondom azt, hogy mi Pál apostolnak a legfőbb igazsága. Pál apostolnak hitem szerint a legfőbb igazsága az, hogy a karizma az Istentől személyesen kapott kegyelmi ajándék fölé emelhet engem a természeti rendnek. Ez kétségtelen. Ha valaki karizmatikusan kapja a szűzességet, akkor azt az Isten erősíti, és joga van kilépni a természeti rendből, fölfelé kilépni, a tisztaság, a nagyobb tisztaság, a hűségesebb odaadás irányában. Tehát a karizmatikus embert fölé emeli Isten a természeti rendnek, de, mondom korrektív módon, és itt Jézus tudom magam mögött, de aki nem kapott sajátságos karizmát, az igenis igazodjék bele a természeti életnek a rendjébe. Van teremtési rend, van az Istennek egyetemes rendje az életre, férfire, nőre, kapcsolatukra, házasságra, gyermekekre. Aki nem kapott valami speciális karizmát, az igenis szép, alázatosan, engedelmesen igazodjék bele a társadalmi életbe, igazodjék bele az isteni rendbe, ami nem szolgai beigazodást jelent a társadalom jelenlegi struktúrájába, de legyen látomása a rossz jelenlegi struktúrán túl az igazi isteni rendről, és afelé az igazi isteni rend felé a természeti világban haladjon, végezze azt, amit reá bízott az Isten, amit ő megtehet. Én az egész 1 Korintus 7-et ezzel fejezem be, ezzel így értelmezem, hogy karizma kérdése ez, aki kapott karizmát, az aszerint cselekedjék, de aki nem kapott különleges karizmát, az igenis engedelmesen keresse azt, hogy férfinek, nőnek milyen az Istentől gondolt kapcsolata, és ha erre nézze például, csak most hirtelen mondom, ha erre nézze például Erich Fromm-tól kap egy tanítást, hogy milyen a szeretet művészete, ami messze túl van a Bibliának a részletezésén. Ha Erich Fromm tanít minket arra, hogy milyen a szeretet művészete, akkor igenis szép, engedelmesen olvasgassuk Erich Frommnak a könyvét, és tanulgassuk a szeretet művészetét, ami a karizmákon innen van, de az emberi lehetőségekben benne van. Ha nem kaptam ember fölötti képességeket, elhívásokat, akkor maximálisan kell élni az emberi lehetőségekkel, azzal, amit a modern pszichológia és pedagógia és társadalomtudomány és minden tanít nékünk, abban Isten igazsága van. Aki karizmatikusan tapogassa ki az Istennek a rendjét a rossz struktúrák mögött fölött, és annak az irányába munkálkodjék és végezze a keresztény szolgálatát, egészen a lelki gondozói szolgálatig is, amiben szó van, hogy elváljak, ne váljak, megnősüljek, szerelmes legyek, hogy csináljam, amikor szerelmes vagyok. Ebben igenis az Isten örök rendjét tartsa szem előtt, és ne csináljon paragrafus gyűjteményt a Bibliából, még a 1 Korintus 7-ből sem, és egyedül sem. Hajtsuk meg a fejünket.